Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal a veszprémi Lackó Dezső Múzeumban látogatunk el, ott pedig két kiállításról fogunk beszélgetni, illetőleg magáról a múzeumról. A műsor első felében az első világháború évére nyílt, első világháború és a veszprémiek kapcsolatát boncoló kiállításról beszélünk dr. Rajnál Párral, történész, a kiállításnak a kurátora. A műsor második felében pedig szintén történész muzeológussal az október 23-áról a rendszerváltásról megemlékező kiállításról lesz szó, illetőleg a múzeumban folyó további munkákról. Most tehát akkor kezdjük az első világháborús kiállítással. Hogyan jött ez létre, illetőleg miben más, mint hogyha általánosságban az első világháborúról rendeztek volna kiállítást?
A kiállítás a szeptember 30-án nyílt meg. Nyilván a 100 éves évforduló az apropója. Nyilvánvaló, hogy egy vidéki magyar múzeumnak az első világháború ez nem a fő gyűjtő területe Veszprémi Múzeumnak sem, de az elmúlt 100 év alatt került be ilyen anyag is a múzeumba. Sőt, azt mondanám, hogy már maga az első háború alatt kezdődött Veszprémbe ilyen gyűjtés. Akkori múzeumigazgatónk Lackó Dezső, piarista szerzetes, középiskolai tanár, természetrajz, földrajz szakos, geológia egyébként a kedvenc szakterülete, tehát meglehetősen messze állt az érdeklődés a saját korától, de képes volt fölfogni és talán némileg saját ellenérzéseit is megküzdeni, és elfette ezeket a történeti dokumentumokat, amire egyébként az akkori főhatóság, ezt azt hiszem úgy hívták, hogy a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége körlevélbe is fölhívta a korabeli vidéki múzeumokat, tehát hogy gyűjtsék az apró nyomtatványokat, levelezést, sajtóanyagot, fényképet, tábori levelező lapokat, egyebeket. És azt mondanám, hogy a mai gyűjteményünk, az dokumentum téren, tehát amit itt felsoroltam, például ami papíranyagú régiség, abban meglehetősen gazdag. A tárgyi anyagban jóval szegénye, hát valamilyen ebből is van, de mondjuk olyan kiemelkedő, talán egy-két darabot leszámítva nem nagyon. És hozzátenném mindenképpen, hogy a ilyen militária jellegű tárgyi anyagunknak a nagy részét 1928-ban hivatalosan átadtuk a Budapesti Hadimúzeumnak. Ugye a Hadimúzeum az akkor egy modern és új keletű intézmény volt, miután a Monarchia idejében 1918-ig Bécsben közös ilyen intézmény volt. Magyarországnak nem volt külön ilyen múzeum, és 18-ban a Károlyi forradalom alatt kezdett szerveződni. És a 20-as években ugye a múzeum megpróbálta kiépíteni a saját gyűjtőkörét, tehát a vidéki múzeumokból is fölkért, vagy elcserélt ilyen jellegű anyagot, vagy matériát, amire az ő gyűjteményük alakult volna. Ez nálunk is így történt. És én például, amikor kezdődött a kiállítás szervezés, akkor érdeklődtem a Hadi Múzeumnál, hogy ott egy-két jelesebb anyag megvan-e, amit szeretnénk esetleg kölcsönkérni és viszont látni erre az időre, de pont azok a darabok, amelyek a legjobbak lettek volna, nincs meg, mert ugye a Hadi Múzeum is a háború végén ki volt telepítve, az elindították nyugat felé. Egyébként pont Veszprém megyében a Somló egy melletti Doba község erdődi kastélyáig jutott a kitelepülőben levő Hadi Múzeum, ott érte utal a szovjet vörös hadsereg, és pont ezek a tárgyak már nincsenek meg, amit én szerettem volna.
Tönkrementek, vagy elvesztek?
Valószínűleg elvesztek. Most, hogy mennyire egyedi a kiállítás, hát nem tudom. Ugye nyilván a magyar nyelvterületen, nem tudom, Mosonmagyaróvártól a Székelyföldig, és nem tudom, Pozsonytól kezdve a Bácskáig nyilván X helyen van és lesz az évfordulóra való tekintettel ilyen első világháborús kiállítás. Ezért jó magam, amennyire ez egyáltalán lehetséges, azért Veszprémre és Veszprém környékére próbáltam koncentrálni a kiállítással. Ami megint csak egy ilyen kétarcú dolog, mert mondtam ugye előbb, hogy viszonylag gazdag a dokumentumanyagunk, de ezt úgy kell elképzelni, hogy van mondjuk több száz első világháborús fényképünk, aminek viszont nagy részéről nem lehet tudni, hogy hol készült és mit ábrázol a leltárkönyvbe, vagy a régi nevén inkább szerzeményi naplóba. Leginkább az van beírva mondjuk, hogy Lóelek másodosztályos gimnáziumi tanuló ajándéka, amit a mi szempontunkból elhanyagolható. Most a képeknek pedig egy nagyon pici töredék része az, ami Veszprémhez köthető. Na most egy fényképről én meg tudom mondani, mondjuk, hogy azon milyen katona van, milyen nemzetiségű, milyen fegyverben, milyen rangfokozata van, milyen kitüntetést visel. Ugye a képet hol csináltak és ki van rajta, tehát ezt természetesen nem tudom, vagy hát esetleg nagyon kivételes esetben.
Ha az ajándékozó személye utol érhető még? Tehát él még az illető, vagy megtalálható?
Értem, száz évvel ezelőtt, az első világháború alatt került az anyag nagy része a múzeumban.
Hát vannak 110 éves emberek is.
Hát igen, mondjuk ez kivétel. Nem nagy, az a kör határozható inkább meg, akiktől bekerült. Hát ugye mondtam, hogy Lackó Dezső eredetileg egy szerzetes tanár, akinek rendkívül széles ismeretségi köre van. Ő tanítványának a szülei ismeri meg hát a város értelmiségét, középosztálybeli embereket, zömmel, pap vagy tanár kollégákat. A tanítványaitól is került be ilyen anyag. Mondjak például egy példát. A Veszprémben lakik az első világháború idején Samsula Rudolf nevű tábornok, aki a később dandár, majd hadosztályparancsnokként a veszprémi házi ezred, a 31-es honvédgyalog ezred előjárója a háború egész folyamán. És neki van két gimnazista fia, mind a kettő Lackó Dezső tanítványa a veszprémi piarista főgimnáziumban. Két fiú, ez meglehetősen gyenge tanuló, és hát, hogy itt, nem tudom, a latin egzámenek szörnyűségeit sikerrel vegyék meg az érettségit, ezért ez a két fiú, meg a papa is, ugye a tábornok az idő közben mindenféle apró vagy nagyobb háborús relikviát ajándékoz a múzeumnak, hát például fényképfelvételeket, tábori lapokat, de a papa akár egy olaszoktól zsákmányolt gépfegyvert is, ami már nincs meg a Hadi Múzeumnál, ez volt az egyik pregnáns darab, amit szerettem volna megszerezni, de már nincs. Ilyen gyűjtőkör áll össze.
Kiállításon, hogyha az egészet áttekintjük, mire lett a fő hangsúly helyezve?
Hát én nagyjából 10 vagy 11 nagyobb témakört alakítottam ki. A kezdő téma az osztrák-magyar hadsereg, hogy egyáltalán ilyen volt a háború előestején, vagy kezdetén a hadsereg. Utána van egy blokk, ami a korabeli Veszprém várost mutatja, de utána két helyi ezrednek a némileg szegényes anyaga, ez a már említett 31-es honvédgyalog ezred, illetve a 7. honvédtábori járgyus ezred. Utána van egy olyan blokk, ami a világháború kultuszát részben a háború alatt, részben a Horthy korszakba követi nyomon. Utána van egy következő blokk, a háborús emléktárgyak, a katona munkák, a fogói munka is bele passzol. Utána van egy olyan rész, ahol a lakosságtól kapott, vagy kölcsön kapott anyag, legalábbis annak egy része került bemutatásra. Ugye most országszerte alakult úgynevezett első világháborús centenáriumi emlékbizottság, amelynek van veszprémi tagozata is, és azt hiszem a miénk alakult legelőször, vagy legalábbis a legelsők között. És mi felhívást tettünk közre a helyi újságokba, hogy a lakosságtól szívesen veszünk ilyen anyagot. Hát körülbelül egy olyan 40 személytől kaptunk ilyesmit, van, aki oda is adta, többség az inkább csak kölcsön. Ez az önnel fotó, vagy mondjuk iratanyag egy-két apró tárgyon benne. Tehát van egy ilyen rész, utána van egy kitüntetés, akiről egy blokk. És maga a kiállítás az ugye egy nagyobb teremben nyert elhelyezést, de már felvezetésképpen fölmegyünk a lépcsőházba, a lépcsőház tele van első világháborús fejé. Ezek 80-90%-ban Veszprémhez kötődő plakátok. És ha lejövünk az emeletről, és távozunk a épületből, mielőtt kimennénk az előcsarnokból, ott pedig két kisebb vitrén található. Az egyik az a Kárpát-galicai térség, a másik az a mai szlovén-olasz határterületnek a, hogy mondjam, azokat a térségeit mutatja be, ahol az első világháború gardi események folytak, tehát részben fényképek, részben pedig a közelmúltban onnét terepről gyűjtött gardi matéria látható.
Még most is lehetett a terepről gyűjteni?
Igen, ezt lehet gyűjteni. Ez a kárpáti-galicai anyagot, ezt jó magam gyűjtöttem. Nekem valamikor, igaz, hogy nagyon régen az összes felmenő, főleg apám ágán, hivatásos katonatiszt volt. És a tárgyi anyag nagyon kevés maradt meg a családba, de viszont fotó meg iratanyaggal elég szép számmal. Úgyhogy én a nagyapám nyomából 2000-es évek elején három ízbe jártam ezen a mai szlovák-lengyel határvidéken, ez 2005, 2006 és 2008-ban volt, hogy ilyen 4-5 fős baráti társasággal. A kutatást én otthon térképpen meg iratanyagból megterveztem, mert a életemben nem jártam, ez a Homonna mezőlaborsz térsége, tehát a valamikori Zemplénvár megyének egészen a galicai határig fölnyúló része, illetve a szomszédos lengyel-galicai oldal. A nagyapámnak semmi köze nem volt Veszprémhez, tehát ott kezdtem a kutatást. Ugye ez egy zömében legalábbis aprófalvas, aránylag ritkán lakott, nagyrészt erdővel sűrűn fedett terep, ahol az erdőből, hegyekben mindenütt megvannak az árkoknak, az állásoknak a nyomai. És hát ez olyan hely, hogy mondjuk erdész is három havonta, vagy nem tudom, fél évente jár esetleg ott a turizmus az a szlovák oldalon, abszolút nincsen a lengyel oldalon valami nagyon minimális. És ott bizony ezeken az elhagyott helyeken a szétszórt lőszertől kezdve a gyalogsági ásóig, nem tudom, előcsészvég, meg egyedekig ma is nagyon sok mindent lehet találni. Na most amikor egyre jobban beleástam magam a kutatásba, akkor rájöttem, hogy ugyanebből a régióban a nagyapám szerepelt, akinek, mint mondtam, semmi köze nem volt Veszprémhez, ugyanitt harcoltak a veszprémi 31-esek is, és akkor utána már beterveztem ilyen helyszíneket is. Ugye a másik blokk az olasz-szlovén határvidék, ott én soha nem voltam. Pálfi Sándor nevű restaurátor kollégám viszont az enyémhez hasonló gyűjtést végzett. Ez annyiban más ettől a kárpáti részt, hogy sokkal jobban fölkapott, tehát nagyon sokan látogatják. De mivel ott már inkább a háború második felébe zajlottak események, amikor technikai haladás is előbbre volt, és hogy mondjam, a háborúnak a totális volt, a még jobban érvényesült, mint a kezdetén, tehát még nagyobb tömegbe gyűjtető ilyen hasonló matéria.
Nem veszélyesek ezek? Ugye lehet
urbán szerkezetekről? Előfordul, hát az embernek körül kell nézni, mondjuk, ha olyat talál, akkor ezt nem célszerű elmoccantani, de szerintem ma észre jön az ember, vagy nem ökörködik, akkor azért lehet boldogulni. Én is láttam a Kárpátok, mondjuk a Srapnert, ami nem volt fel, abban volt, tehát mai napig benne volt a, nem tudom, mi van ebbe, trottia vagy ekrazit, hát azt nem piszkáltuk, de ami üres volt, vagy szétrobban, tehát ezt bohoztunk azért mutatóba.
Mert azért ez merésznek tűnik, egy turista arra megböki a lábával és fog fölrobban.
Azért az nem olyan, hogy magától nem robban fel, intenzíven nem piszkálják.
Ez megnyugtató. Visszatérve a veszprémiekre, merre felé jártak még?
Már maguk a veszprémi alakulatok?
Igen, az alakulatok.
Hát ugye a 31-es veszprémi honvédgyalogezred, hát annyit elmondanék róla, hogy ez egy egészen friss ezred volt, ez 1913-ban állt föl, tehát majdnem egy-két évvel az első világháború előtt. 14-től 16 decemberig az orosz harctéren küzdöttek. Most ha azt mondom, hogy orosz harctér, ez egy hatalmas nagy terület, ami a korabeli Magyarország történeti határáig, a mai Nyugat-Ukrajna egy részéig telefoglalva, ami Dél-Lengyelországot magába foglalja. Tehát a ezred egy Unov nevű galicai falunál esett át a tűzkerességen 14. augusztus végén. Ez a mai ukrán-lengyel határon található, ez az Unov nevű falu már Ukrajnában van, de teljesen a határon, ez mondjuk Lemberg térsége, így jobban el lehet helyezni. Akkor innét átkerült az ezred 14 késő őszén Nyugat-Galíciába, tehát a mai ember el tudja képzelni, mondjuk azt mondanám, hogy Krakkó és Tarnó között a Dunajec, illetve a Víztula térségében. Innét átkerültek a régi magyar határa, tehát abban a térségből én sászkáltam, tehát az ilyen mezőlaborc és attól északra lévő rész, az az erdős Kárpátok, vagy Beszkidek, ma lengyelek úgy mondják, hogy Beszcsabi. Utána erről a részről visszakerültek Galíciának a, hogy mondjam, ez a Lemberg-Semisz térsége, illetve még keletebbre olyan részre, ami ma már Ukrajnába kerül, ez 16 végéig az Ukrajna-Orosz-Lengyelország határvidékén tevékenykedtek, 16 végén vitték őket át az olasz hasztérre. A Doberdó, ez a magyar embernek még ma is ismerősen cseng, tehát ott a mai olasz-szlovén határvidéken a Doberdói fennségnek a keleti meghosszabbításában egy Kostanjevica nevű falu mellett voltak sokáig állásban. Ez a Kostanjevica, ez azt jelenti, hogy gesztenyés falu, vagy olaszok úgy mondják, hogy Kastanjevica. Egyébként a legjelesebb haditettüket, vagy a 10. vagy a 11. Isonodói csatában, 1917. májusában ennek a Kostanjevica nevű községnek a térségébe vitték végbe. Három egymás mögött kiépült akadályrendszert védtek a mélyeink. Az olasz gyalogság az első kettőt már elfoglalta, tehát betört a saját állásban, amikor a harmadik vonalból indított ellentámadással sikerült őket visszaverni, természetesen mind a két oldalon komoly veszteségekkel. Ha jól emlékszem, akkor talán 48 óra alatt, azt hiszem 17 ellenséges rohamot vertek vissza, ilyenik végül sikerült az olaszoktól visszavenni a saját terepszakaszt. Hogy ez mennyire jelentős volt ez a győzelem, mutatja, hogy Veszprém városnak a képviselőtestülete meg a polgármestere elhatározták, hogy mind a két veszprémi ezrednek, ugye én eddig csak a gyalogosokat említettem, de a 7. honvéd tüzér, pontosabban a honvéd tábori ágyus ezred, az ő történetük nem feldolgozott, a 31-eseknek van Horthy korszakban megjelent részletes ezred története, de a tüzérek azok ugyanabban a hadosztályban szerepeltek, mint a gyalogosok, tehát azt mondanám, hogy lényegében nagyjából ugyanazokon a terepszakaszokon harcoltak, mint a másik veszprémi ezred. Tehát ekkora kostanjevicai győzelem hatására, ugye mind a két ezred kapott egy ezüst díszkürtöt a várostól, amit egy évvel később, tehát 18 májusában, hát nem az első vonalban, de a olasz fronton egy kicsit hátrébb lévő részen a ünnepélyes keretek között átadnak a ezrednek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a polgármester, a képviselőtestület virilisei, állomásfőnök, meg tudom én, veszprémi kamonokok némelyiket, tehát ki utazik egy ilyen 15-20 fős delegáció, és ott egy ünnepélyes táborim is zajlik. Megkapják a két kürtöt, az a két kürt sincs meg sajnos mára. Ez átérte a világháborút, és utána visszakerült Veszprémbe, és mondjuk a Horthy korszakban részben a múzeum őrizte, illetve volt olyan időszak, amikor a utód alakulatnak ez a 4-4-es honvéd gyalog ezred volt, kiadták, és ők egy ilyen ezred múzeumban őrizték, de most 44-45-ben elveszett, tehát nincs meg. Na most mondom ebbe a...
Tehát lehet tudni, hogy milyen volt.
A közeli fotó a kürtről nincsen, az átadásról van a jegyzőkönyv, meg korabeli sajtóanyag, és az ezred történetben van egy eléggé gyenge, meg pici kép, amikor ezt egy Vittorio nevű városba adták át, ha jól emlékszem. És ez nagyon a kép, hogy a helyi, talán templomnak a lépcsőjén az ezred kürtös először szólaltatja meg ezt a kürtöt, de hát ez egy elég, tehát ez ma beszkennelem, ez egy nagyon rossz minőségű.
Akkor
most nem lehet
ennek az
a... Tudjuk, hogy milyen felirat volt rajta, jó képünk sajnos nincs róla. Na most ebből a Kostanjevica térségéből ugye 17 őszén a milyen német segítséggel áttörik az olasz frontot, amit Caporettói csodaként szoktunk emlegetni. És a frontot olyan közel 200 km ugye nyugatabbra viszik a Piavéig, és itt a Montrello nevű hegy ostromába vesznek részt a 31-esek 18 nyarán, és nagyjából itt éri őket az összeomlást, hogy innen kerülnek vissza, vagy hát legalábbis az ezrednek a roncsa, meg a maradéka a háború végén Veszprémbe.
Ez mit jelent? Mekkora volt a veszteség?
Pontosan nem ismerjük a veszteséget, a két világháború közti becslés szerint a 31-es honvéd gyalogezrednek körülbelül olyan 7000-9000 halottja lehetett az első világháborúban. De hozzátenném, hogy a 31-es honvéd gyalogezredben nem csak veszprémiek és Veszprém megyeiek szolgáltak, veszprémiek viszont más alakulatoknál is szolgáltak. Ugye a 31-eseknek a kiegészítő területe az úgy nézett ki, hogy Veszprém vármegyének csak három járása tartozott ez az ezredhez, tehát az Érci, a Veszprémi és az Enyingi járás. Ugye a Veszprém megye akkor máshogy nézett ki, mint ma. A Balaton felvidék az Almádéig Zalához tartozott, Veszprém viszont a Balatonnak a keleti végét körülnélve egészen Sióig lenyúlt. Ugye Enyingi járás is Veszprém megye volt. Most a három Veszprém megyei járáson kívül Győr és Komárom vármegyék egészre, és Nyitra vármegyének is három déli járása. De még egyszer mondom, hogy a veszprémiek más alakulatoknál is szolgáltak, a tüzéreknek a veszteségét például nem tudom meg, de ez meg fogalmunk nincs, tehát mindesetre több ezer Veszprém megyei ember halhatott meg az első világháborúban, most hogy ezek közül hány volt Veszprém, nem néhány száz valószínűleg, igen. Két világháború között elkészült a Veszprémbe az úgynevezett hősi kapu, ez ma is létezik, ugye ezen keresztül megyünk be ma is a veszprémi várba. Ez egy első világháborús emlékműnek készült, csak hát a 48 utáni társadalmi változás során ugye kidobták belőle az ismeretlen katona sírját, és a belső évben márvány táblákra föl volt vésve a veszprémi hősi halottaknak a népsora. Hát, ha jól emlékszem, ez körülbelül olyan 400 durván 400 ember foglalt magába.
Márványtáblák is elvesztek?
Táblák elvesztek, illetve lehet, hogy valaki megfordította őket, és egy nyaralóba beépítették, hát mondjuk egy jobb elvtárs nyaralójában, mert azok nagyon szépen mutatott, vagy lecsiszolták róla neveket. A lényeg az, hogy nincs meg. Most azért gondoljuk meg, hogy ezt a 400 főt mondjuk 5-tel be lehet szorozni, ugye akkor egy család minimum 5 emberből állt, mert még divat volt a sok gyerek. Nincs benne a sebesültek száma, nincs benne a hadifogságot szenvedetteké. Nem akarom azt mondani, hogy esetleg olyan is volt, aki majdnem 5 éves háborút egy kalaszolás nélkül végig csinálta, de lehet, hogy idegileg vagy mentálisan teljesen kikészült, megőrült az ember esetleg. Most ez nincs benne ebből a 7-9000 főből, amit mondtam. A háború mindenképpen egy borzasztó veszteséget okozott, fizikálisan is, meg hát erkölcsileg is, vagy gondolati téren is, és szerintem aki esetleg éppen, vagy hát kisebb, nagyobb sérülésekkel átélte a háborút, és mondjuk egy fél évszázadig, vagy tovább élt, hát szerintem az életében soha nem felejtette el azokat a élményeit, de sietve hozzátenném, hogy negatív élményeit, amit ott át kellett élnie.
És a hátországban mi volt a helyzet ez alatt? Hogyan éltek azok, ahonnan elmentek a férfiak?
Nyilván olyan volt az élet, mint az osztrák-magyar monarchia bármely más részén, de szerintem a másik oldalon is hasonló volt, hogy a férfiaknak a nagy része a harctérre került, tehát az otthoni munkát, főleg ahogy előre haladtunk a háborúba. Nyilván, hogy az önnel nőknek, meg gyerekeknek, vagy idős embereknek kellett végezni. Mondjuk a nehéz fizikai munkát is, ami egy paraszt háztartásban esetleg akkor nem volt idegen az asszonyoktól, ugye hát a korabeli Magyarország az önvédő mezőgazdasági ország volt, tehát ezek a, már a legénységre gondolok, katonák, akiket elvittek a háborúból, ezeknek a nagy része a civil életben otthon paraszti mezőgazdasági munkát végzett, de azért az mondjuk a szántás az nem egyedi munka volt a korabeli paraszti értékrend, de most lehet, hogy ezt is asszonyoknak kellett végezni. Egyre jobban elfogyott minden árucikk, az élelmiszertől kezdve a ruganemig, a fűtőanyagig, a bőráróig, a cipőig, és minden elképzelhető és ellenképzelhető anyag, tehát áruhiány lépett fel, ami kevés anyag volt, az elsősorban a hadseregnek kellett. Ugye mondtam, hogy tele van a lépcső az ilyen plakátokkal, ezeknek a plakátoknak a majdnem az egész egyébről se szó, mint hogy mindenből egyre kevesebb lesz, tehát a forgalmazását azt hatóságilag megszabják, és az árát is, ugye a háború az kiváló alkalom arra, hogy ilyenkor üzérkedjenek, meg ügyeskedjenek az emberek. Igyekeztek megfékezni több-kevesebb sikerrel. Mondanám, hogy a háború az egész magyar társadalmat megviselte, nyilván nem mindenkit vagy minden réteget egyforma arányba, de valamilyen formában mindenki szenvedett tőle. Kárpátországi lakosság egy része éhezett, vagy majdnem éhezett, tehát nagyon nehéz körülmények között éltek az emberek.
Hogyan viszonyultak, hogyan tudták elfogadni a helyzetet?
Hát én azt hiszem, hogy senkit se szavaztattak erről, mert tehát azt összeértette írát, ez volt. És hozzá tenném, hogy azért az asszonyok legalább olyan kalap levételt és megemlékezést érdemelnének, hogy úgy gyerekeket nevelni, meg a normál mindennapi életet fenntartani, próbálni, amikor az embernek üvölteni meg. Sírni ennek erdőn az nagyon nehéz, de ezt el kellett játszaniunk. Egyébként Komjáti László volt ebben az időben Veszprém a polgármestere, 1911-30-ig volt hivatalban. Ez a mai napig Veszprémnek az első olyan polgármestere, aki a legtöbb időt töltött hivatalban, és a legnehezebb, ugye első világháború forradalma akkor a román megszállás 19-ben, sőt a gazdasági válság ereje is még belecsúszott az ő hivatali idejébe. Becsületére legyen mondva, hogy szerényen és soha nem a saját szemlét előtérbe helyezve a közösségért próbált dolgozni, és hát emberfeletti erőfeszítéssel úrálemni a nagyon nehéz helyzetelnek itt és előtestülettel együtt.
A veszprémiek hogyan viszonyulnak ehhez a kiállításhoz? Milyen visszajelzések, reakciók vannak?
Ha nem nagyon vannak visszajelzések, ugye mi két épületben dolgozunk, tehát a kiállítás az a régi klasszikus múzeum épületben van, ahol már csak portanek kiállítás van, mi pedig kint dolgozunk a vasútállomás térségébe, tehát abból a klasszikus múzeum épületben majdnem én is vendég vagyok, tehát nem nagyon látom, hogy ki nézi meg, vagy ki nem nézi meg a kiállítást. Egyszer-kétszer ismerőseimmel voltam megnézni, hát megmondom, hogy rajtunk kívül szinte egyáltalán nem volt látogató. Tehát nem igazán tudom. Annak ugye említettem viszont, hogy egy olyan 35-40 ember adott be anyagot a kiállításba kölcsönbe. De előttük le a kalappal, mert úgy gondolom, hogy ezek az emberek ezzel ma is azt bizonyították, hogy ők büszkék a háborút járt, vagy a világháborút megszenvedett elődeikre, nagyszüleikre, dédszüleikre. Nem tudok mást mondani, mert nincs nagyon visszajelzés. Én azt hiszem, hogy nem nagyon látogatott ez a kiállítás. És ahogy a feleségem, aki kolléganőm is szokta mondani, hogy ez a mi korszakunk ezeknek a hagyományos tematikájú kiállításnak már egyáltalán nem kedves. Tehát ma a gyerekek rámennek a világháborúra és pillanatok alatt leszednek olyan anyagot, amit némelyik hónapokig könyvtárban meg innen-onnan kellett, hogy összegyűjtsem. Én egy konzervatív típusú fazon vagyok, én megnézek egy ilyen hagyományos kiállítást, de ez már nagyon ritka.
Köszönöm, akkor zene következik, és
voltatok. Én köszönöm a beszélgetést.
Gyertek, magyar fiúk, kik egyszerre születtünk. Kik egyszerre homisztuát viseltünk. Szólnak az ágyuk, ropognak a nehéz fegyvere. Most válik meg babám, hogy mit ér a magyar gyerek. Szólnak az ágyuk, ropognak a nehéz fegyverek. Most válik meg babám, hogy mit ér a magyar gyerek. Oroszország felől jön egy fekete vonat. Őrmester úr, mutassa meg az út. szak elejtek. Megmutatom jó fiai, én is elmegyek. A jó Isten tudja, hogy ki jön vissza vele.
Kedves hallgatóink, a katonadal után folytatjuk Tárlatról, Tárlatra című műsorunkat, és most egy október 23-mal kapcsolatos tervezett kiállításról lesz először szó, ugyanis itt is a veszprémiek segítségét kérték, tőlük kértek anyagokat. Molnár Jenő igazgatóhelyettes, szintén történész múzeológust kérdezek, hogy áll most a helyzet?
Gyakorlatilag úgy áll a helyzet, hogy a kiállítás elkészülték november 26-ai megnyitásáig egyre rövidebb az idő, és kiállításoknál úgy szokott lenni, hogy nem csak így néhány nap, vagy mondjuk néhány hét alatt áll össze egy ilyen óriási kutatási anyag, amit a kiállításban szeretnénk bemutatni, hanem az akár több mint egy év időtartamra nyúló előzetes munka és előkészítés. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez végig megfeszített és intenzív, hanem mindig változó ennek a munkának az intenzitása. Az előkészítési szakaszban azért annyira nem szoktunk kapkodni, mint rögtön még a kiállítás megnyitását megelőző napokban, hetekben. A felhívás egyébként körülbelül egy két hónappal ezelőtt került média útján a nyilvánosság elé, és azóta azt kellett, hogy tapasztaljam, hogy néhány olyan anyag érkezett be hozzánk, ami kifejezetten azoktól az emberektől származik, akik ennek az időszaknak, tehát a 25 évvel ezelőtti, ugye 89-90-es fordulón bekövetkező, a nemzetünket, országunkat érintő változásnak, a rendszerváltoztatásnak az időszakában, ők valamilyen módon aktív résztvevői voltak ennek az átalakulási folyamatnak. És az ő felajánlásaik elsősorban dokumentum jellegűek, újságok, teljesen személyes jellegű apróságok, de ez még, hogy azt kell, hogy mondjam, óriási, tehát nagyszerű, hogy ez az anyag bekerül, de igazán nem elengedő ahhoz, hogy látványosan megtöltsünk egy 200 négyzetméternyi termet, egy ekkora volumenű kiállítást. Hiszen valahogy az a cél ezzel a kiállítással, hogy amikor a látogató belép a kiállító térbe, akkor valahogy érezze azt az egyfajta időutazást, azt az érzetet, mintha ő most 1989-ben járna Veszprém utcáin mondjuk, az a korhangulat tükröződne, az a környezet, amihez tulajdonképpen az ő fantáziájával együtt kialakulhat ez a múltidéző kép. És akkor ezután, miután már valamilyen módon beleérez a kiállításnak a hangulatába, utána lehet apránként föltérképezni azt, és ami egyébként a munkámnak a jelentős részét kiteszi, azt a háttérdokumentációs és kutatási anyagot, aminek egy-egy apró szeletét bemutatjuk tematikák szerint ebben a kiállításban.
Milyen egységekre, tematikákra oszlik majd a kiállítás?
Hát tulajdonképpen egy ilyen kiállításban úgy lehet leginkább megszólítani, úgy gondolom, a látogatót, hogyha olyan elemeket veszünk ki az életéből, amire ő nem feltétlenül figyelt akkor, 25 évvel ezelőtt, de nagyon szervesen az élete része volt. Tehát nem koncentrál arra az ember, mondjuk hónap végén már igen, amikor bemegy egy boltba, hogy mennyibe kerül valami, és azt néhány év után általában elfelejti. Tehát nem biztos, hogy túl sokan meg tudják azt mondani, hogy például egy tojás 1989-ben 3 forint 40 fillérért cserélt gazdát. Ez lenne például a tematikák, tehát a kiállítás tematikai felépítésének az elsődleges lényege, hogy ilyen elemeket ragadunk ki. Tehát egy butikot, egy közértet, egy újságost, egy buszmegállót, egy mozit, és ezeknek azokat a tárgyi világát, ami gyakorlatilag benne volt a zsebünkben. Tehát mondjuk mozi egy, mibe került, mi volt akkor a program, hogyan lehetett és milyen utcákon eljutni az ötös busszal, például Veszprém Dózsavárosból, ugye a Lenin-liget érintésével egészen a Csolnoki utcáig, mert hogy ugye a névtáblák is változtak, az utcanevek is változtak. Vagy például a butikban milyen divat szerint, vagy hogy ha közvetlenül megállunk az újságos stand előtt, akkor milyen témákban lehetett újságokat találni, és mivel foglalkozott akkor a 3T-s média. Ami a kiállításban ezeken az enteriőrökön és ezeken a témakörökön túllépve számomra mondjuk, mint történész, és ennek a kornak érintőlegesen vizsgálójához elsődlegesen kötődik, az maga az időszaknak a választási, a politikai, az alkotmányos módon létrehozott állapota, amihez ugye a hétköznapi életterein, a március 15-ei, május 1-i ünnepségen, Nagy Imre újratemetésén túl eljutunk a 90-es márciusi választásokig. Vagy éppen mondjuk a 89. november 26-ai, ami ugye a kiállítás nyitója a négy igenes népszavazásig. És ennek az időszaknak a politikai üzeneteit, ugye amiket elsősorban plakátokon keresztül fogom tudni, a korabeli utcákon mindenhol látható, már a több párt rendszert visszaigazoló választási plakátokon, hirdetményeken keresztül lehet majd bemutatni. Lesz a kiállításban terveink szerint egy szavazófülke, és megtaláltuk a levéltárban az akkori hivatalos szavazólap, ugye a két fordulós szavazás volt még akkor, a szavazólapokat, és mindenki szembesülhet azzal, hogy mennyit változott azóta a történelmünk, vagy éppen mennyire nem változott a helyzet. Ebben a millióban úgy gondolom, hogy olyan válaszokra viszont nem feltétlenül fogunk visszajelzést kapni, vagy magát a választ megkapni, amit a látogató érez, átél, gondol egy kiállításban. Ezért is utaltam arra, hogy egy ilyen kiállításnak a megtervezése, megépítése akár több mint egy év, de időpontban, ebben az egy évben nem az utolsó pillanatra helyeződik magának a kiállításnak a megnyitása. Hiszen itt jön még az, amivel tulajdonképpen a látogatót, illetve Veszprém közösségét, vagy éppen civil szervezeteket be tudunk vonni ebbe a már említett múltidézésbe. Tehát egyrészt nem tudjuk, tehát tervezett is, meg nem tudjuk, hogy mi az, amit kivált reakcióként, teszem azt egy kerekasztal beszélgetés, vagy jeles évfordulón valamiféle megemlékezés, vagy mondjuk a múzeum egy kicsit ilyen nosztalgikusan újra szervezi azt a március 15-i vonulási útvonalat, amit akkor 89-ben jártak végig a veszprémi lakosok. Egyébként erre a kerekasztal beszélgetésre most első körön, október 30-án sor is került. Azt szerettük volna elérni, hogy az akkori gazdasági döntéshozók, akkori politikusok, illetve civil szervezeteknek, pártoknak, szövetségeknek a képviselői vendégként emlékezzenek vissza és meséljenek az akkori élményeikről.
Megtették?
Megtették, és úgy gondolom, hogy ez a beszélgetés, ami hozzáteszem mindenféle mai napi politikai áthallást nélkülözött, sikerült egy olyan jó hangulatban, olyan eseményekre fényderítve ezt a beszélgetést lebonyolítani, ami reményeim szerint egy újabb és egy újabb alkalmat eredményez majd a kiállítás megnyitását követően.
Ez a kiállítás hogyan illeszkedik a múzeumnak a kiállítás politikájába? Történeti kiállításokat ilyen rendszer vagy elképzelés koncepció alapján rendez?
Konkrétan ez a kiállítás tulajdonképpen ebben a témakörben már nem egyedi, tehát többedik alkalommal esik szó erről a 89-90-es időszakról, hiszen 4 évvel ezelőtt már egyszer feldolgoztuk és megpróbáltuk bemutatni a szovjet csapatkivonás eseményeit, illetve annak politikai, gazdasági hátterét, magát az eseménysorozatot. Ezért is merülhetett az föl, hogy mivel az akkor elég nagy, tehát ugye a múzeumi szinten, itt most utalok vissza a nemrégiben Rainer Pállal történt interjú részletre, hogy nem látogatott az első világháborús kiállítás, Úgy gondolom, hogy akkori múzeumi léptékkel az a szovjet csapatkivonásos kiállítás meglehetősen látogatottnak minősült a kiállítások között. Ez is szempont volt abban, hogy igyekezzünk olyan kiállításokat rendezni, tervezni, ami feltehetően a látogató közönségnek az ízlése szerint van. Mind a mellett, hogy évfordulókra is megemlékezünk. Most úgy vélem, hogy a múzeumnak alapvető koncepciója az, hogy elsősorban ezeket az évfordulókat és esemény évfordulókat vegye elő a kiállítás koncepciójában, hiszen városi szinten a színháztól kezdve a könyvtáron át az összes kulturális intézmény ezekre az évfordulókra alapozza a programjait, és így lehet igazán szervesen kapcsolódni a város kulturális életébe, hogyha megpróbál azonos hangnemet megütni.
Milyen kapcsolatban áll a múzeum az iskolákkal és civil szervezetekkel?
Az iskolákkal egyrészt a kötelező közösségi szolgálaton túl a legfontosabb és a legtöbb iskolást az intézménybe vonzó múzeumpedagógiai foglalkozások így gyakorlatilag sok szálon kapcsolódik. Elsősorban azt szoktuk egy-egy ilyen kiállításnál szempontként venni, amit azt hiszem, hogy nagyjából minden országos és vidéki múzeum elmondhat magáról, hogy próbáljon meg illeszkedni az iskolákban a tananyaghoz és a tanrendhez. A múzeumpedagógiai foglalkozásokkal ezekhez még valami pluszt adni. Látogatóink többsége, tehát elsősorban a fiatalkorúak többsége, az egyértelműen a helyi iskolák diákjai közül kerül ki, pontosan ezért, mert az iskolákban mind a pedagógusok, mind a diákok, és úgy gondolom, hogy a családok, szülők is nyitottak arra, hogy az ilyen foglalkozásokra szívesen elengedjék a gyerekeiket, hiszen többlet élménnyel és többlet tudással térnek ezután haza. Ami a civil szervezeteket illeti a kérdés másik részét, szerencsére Veszprémben rendkívül aktívok a hagyományőrző, illetve a hagyományokat és a Veszprémhez kötődő történeti hagyományokat őrző egyesületek, illetve olyan amatőr klubok, akik valamilyen módon mindig igyekeznek velünk együttműködve kiállításokba és rendezvényekbe bekapcsolódni. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a kiállított tárgyak és az új gyűjtéseknek nagy része pont, hogy tőlük érkezik.
Szó volt az kötelező iskolai közösségi szolgálatról, hogy sokan jönnek. Milyen feladatokat látnak el, és mennyire elégedettek a munkájukkal?
A fiatalokat nem szoktuk azért bedobni a mély vízbe. Tehát lehetőség szerint igyekszünk nekik olyan jellegű feladatokat adni, ami nem igényel úgymond szakképesítést, viszont a jelenlétüket, illetve a kreativitásukat igenis. Mert Rajner Pál azt is említette, hogy a múzeumunk intézményi irodai szervezete az tulajdonképpen külön helyezkedik el a kiállító tértől, és ott még különböző adminisztrációs feladatokat tudunk adni a fiataloknak, olyan apróságokat, amit elméletileg ugye nekünk kellene elvégezni, de nagy örömünkre szolgál, hogy egy kicsit ezzel segítik a munkánkat, az ilyen motorikus, ismétlődő feladatokat leveszik a vállunkról. Ezen kívül a kiállító térben szoktak teremőrzést, felügyeletet vállalni, ezek voltak azok a kezdeti időszakok, amikor még tapogatóztunk, hogy tulajdonképpen a fiatalokkal milyen feladatokat lehet elvégeztetni. Majd eltelt fél év, tehát hozzáteszem azt, hogy most már lassan több mint egy éve zajlik a mi intézményünkben a kötelező közösségi szolgálat, és egyre több diák jelentkezik a feladatokra, és körülbelül fél év se kellett hozzá, hogy kiderült, hogy sokkal komplexebb feladatokat is bátran rájuk bízhatunk, természetesen felügyelet mellett, tehát a rendezvényeken aktív résztvevői a lebonyolításnak, információt szolgáltatnak, agitálnak, próbálják leterelni mondjuk az utcáról a járókelőket, elsősorban a rendezvényeken, amellett, hogy felügyeletet vállalnak, amellett viszik is tulajdonképpen az intézménynek a jó hírét esetünkben, és a családjukkal sok esetben visszatérnek. Volt például egy számomra nagyon pozitív eset, hogy egy képzőművészeti kiállításban a háttérinstallációt pont ezek a szolgálatot teljesítő diákok segítettek létrehozni, mert vannak közöttük, ezt feltérképezzük, hogy ki milyen feladatot szeretne vállalni, kinek mi a hobbija, mi a kedvenc időtöltése, kedvenc tantárgya, és hogy például nagyon szépen kifestették a hátteret, tehát le a kalappal a diákok kreativitása előtt.
Zárásként milyen kiállítások vannak még, hogyha valaki Veszprémben jár a Rackó Dezső Múzeumban, itt lehet még megnézni?
Úgy gondolom, hogy az intézmények nem feltétlenül szoktak büszkélkedni az állandó kiállításukkal, holott európai szinten ezek a leglátogatottabbak, és a Lackó Dezső Múzeum állandó kiállítása kiemelkedő és magas színvonalú, tehát annak a meglátogatását és megtekintését, főleg azért, hogy aki Veszprémbe jár, egy kicsit megismerkedjen Veszprém múltjával, kultúrájával, mindenképpen ajánlom. Ezen kívül még kiállításunk, ami jelen pillanatban nyitva tart a Megmentett Örökség, országosan ismert, ugye több vidéki és fővárosi múzeumban is járt régészeti kiállítás.
Köszönöm a beszélgetést. Most ismét zene következik, a zene után pedig a Kaleidoszkóp.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a marcali kulturális korzóban rendezett kiállításra Múzsám kertjében angyalok. Álomtájak, fénymesék, daloló színek. Hívom fel a figyelmet, ahol Nemes István egy vajdaságban született, 1994 óta Magyarországon élő festőművésznek az alkotásai láthatók. Ő kezdetben az oktatással foglalkozott, majd az Újvidéki Fórum kiadóban grafikai szerkesztő és illusztrátor volt, emellett számos egyéni és csoportos tárlaton vett részt. Díjakat is nyert, magyar díjakat is, sőt az USA-ban is elnyerte a szakzsűri és közönségnek a díját. A következő kiállítás Debrecenben a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum, Álmodó magyarok, történetek Debrecen irodalmából címet viseli. Itt a magyar irodalom írott és tárgyi emlékeit lehet megnézni, Debrecenre vonatkoztatva. A kiállításon arra törekedtek, hogy a jellegzetes, máig ható csomópontokat emeljék ki, ezeken keresztül mutassák be a debreceni irodalmat és a magyar irodalmat, hogy a látogatók élményszerűen ismerkedhessenek meg vele. Egyúttal a kollektív önismeret és a lokálpatriotizmus megerősítésére is törekedtek. Budapesten a Budapesti Történeti Múzeumban a Restaurálás művészete címen nyílt egy kiállítás, ahol a tárgyak megújulásának nem csak a végeredményét lehet látni, hanem magába a folyamatba is be lehet tekinteni fényképek segítségével. Van néhány egészen kiemelkedő alkotás is közöttük, például Andrea Pozzónak, aki 1642-1709 között élt, a Mátyás templomban, vagyis a budavári Nagyboldogasszony templomban az egykori Xaveri Szent Ferenc tiszteletére állított oltára. Ezt 1709-ben készítette, és restaurálásra szorult, az ábrázolása pedig nagyon érdekes. Xaveri Szent Ferencről tudni érdemes, hogy Indiában és Japánban hittérítőként élt. Ez a festmény pedig Xaveri Szent Ferencnek, az indiai királynének a megkeresztelését ábrázolja. Egy másik különleges alkotás Johann Georg Weikertnek, II. Lipót királynak Szent István Lenn nagymesteri ornátusában című festménye, amelyiket nem lehetett eddig tudni, hogy kinek az alkotása, most a restaurálás során derült ki, a vastag szennyezett besárgult lakrétektől, ahogy megtisztították, hogy az asztalnak az élére festve ott szerepelt a művésznek a szignója. Ugyancsak kiemelkedő egy 1900 körül készült kisasztal Ték Endre gyárában készült, a palota művezetésével, egy olyan asztalka, amelyik feltételezhetően virágedény vagy vázatartó lehetett. Sárváron a Nádasdy Ferenc Múzeumban Freskó vázlatok címmel látható egy kiállítás. Itt a sárvári Szent László katolikus templom mennyezeti freskóihoz készített vázlatokat lehet megtekinteni. Olyan freskóvázlatokat, amelyeket Zsós István készített, aki Nagykanizsán született, restaurátor és festőművész volt egy személyben, és a templom kifestését építése után mintegy 10 évvel készített el, több mint 20 különböző témájú képet készített, de központi téma természetszerűleg a névadó Szent László királynak a tevékenysége volt. Rajz és temperatanulmányok, valamint vázlatok láthatók, melyeken a színek igen frissek, nagyvonalúak, impresszionisztikus jellegűek, és egészen világos színvilágúak a temperatanulmányokon, a rajzokon viszont, amik szén, kréta és ceruza rajzok, minden kis részlet apróra ki van dolgozva, anatómiailag tökéletesek az alakok, az arcok, kezek, ruházatok, redőzések külön-külön tanulmányokon található meg, és különösen kiemelkedőek az arcoknak a karakterisztikus kidolgozottsága, amelyek az apostol és királyfejeken mutatkoznak meg leginkább. Szobon a Börzsönyi Muzeális Kiállítóhelyen Németh Zsuzsa festőművésznek a kiállítása tekinthető meg, aki 1978-ban szerzett tanári diplomát, majd festőszakon is végzett a képzőművészeti főiskolán, és utána az Ebegényi Ifjúsági Művésztelepen dolgozott és a helyi iskolában tanított, majd 1987 óta a Szőnyi István Emlékmúzeumnak a vezetője, amelynek a kiállításait rendezte, kiadványait szerkesztette, és saját kutatásait is publikálta. Mindemellett folytatta festészeti tevékenységét is, melyben a Börzsöny és a Duna meghatározó élményt jelentett. Most ezekből látható egy válogatás. Baján az Eötvös József Főiskola kortárs galériájában a V8 csoport kiállítása tekinthető meg, 8 fiatal művésznek az alkotása, további 4 másik fiatal művésznek az alkotásával kiegészítve, akik a kortárs művészet jellegzetes, figurális és szimbolikus irányát követik. Budapesten a Vármező galériában, ez az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban van, független magyar szalon 23. országos kiállítása tekinthető meg. Ez a szalon 1992-ben alakult Budapesten, és a független szalon a párizsi független szalon mintájára, annak jóváhagyásával jött létre, és annak alapszabályát is átvették. Kiadványukon, illetőleg holnapjukon pedig Gustav Eiffelnek az Eiffel tornya látható, tehát annak az építésznek, aki a nyugati pályaudvar egyik tervezője és kivitelezője is volt, és a párizsi szalonhoz hasonlóan egészen kezdő alkotóktól a hivatásos profikig sokféle művészt tömörítenek a szalonjukban, évente egy reprezentatív kiállítást rendeznek, és ennek a katalógusát is kiadják, tehát ez látható most a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. Veszprémben, a Boldog Gizella főegyházmegyei gyűjteményben Ablak az égre, Ozsvári Csaba ötvös művész emlékkiállítása tekinthető meg. Ez a kiállítás egy olyan ötvös művésznek állít emléket, aki 47 éves korában váratlanul halt meg, és aki a Pro Ecclesia Hungariae és a Magyar Örökség díjnak is a birtokosa volt. Olyan alkotásai vannak, amelyek nem csak Magyarországon, hanem külföldön is ismertek, sőt, például az egyik műve, II. János Pál pápa domborművekkel díszített misekönyve, melyet utódai 16. Benedek és Ferenc pápa is szeretettel használ, karácsonyi, húsvéti szertartásokon, ünnepi liturgikákon a Vatikánban. Kelyheket, misekönyvborítókat, feszületeket, úrmutatókat készített, ezek egy válogatásra látható, illetőleg vannak illusztrációs grafikák is. Művein a hit csodálatos forma és szépségteremtő ereje nyilatkozik meg, olyan alkotásokban is, mint például az Egységkereszt, amely az Óbudavári szentélyben látható, és nagyon különleges nevét is onnan nyerte, hogy Máriait baljával átöleli a megfeszített fiát, vagyis Jézus, jobbjában pedig kelyhet tart, jelezve, hogy Krisztus szenvedésében ő is részt vesz. Az ilyen sajátos, nem egyszer szokatlan ábrázolásmódok jellemzőek rá. Például a pályi templomkapu ábrázolása is rendhagyó, a Szent Család mellett ugyanis a három királyok köszöntését is ábrázolta, és a három királyok közül az egyik, a Szent István király, aki a kisdednek éppen felajánlja országát és koronáját. Alkotásai megtalálhatók a Zirci Bazilikában, illetőleg a Dallasi apátságban is, ahol szintén rendszeresen használják liturgikus tárgyait. Maga az élete is követésre méltó példa, ezért is mutatják be személyét is, és alkotásait is. Másfajta ötvös művészeti alkotása látható a budapesti Aquincumi Múzeumban. Nincs másik. Három páratlan műkincs Budapest földjéből címmel. Itt ugyanis egy római kori bronz mécses látható például, de látható emellett egy ember alakos kelta edény, és egy mátyás kori itáliai fazekasmester remek műve is, három kiemelkedő alkotás, amelyek nemrégiben a múzeum ásatásain kerültek elő. A három kiemelt tárgyat művészi grafikák és irodalmi asszociációk használatával mutatják be, illetőleg segítenek tovább gondolni, újraértelmezni az ősi alkotásokat. Kaposváron a Riprónai József Múzeumban szintén egy újraértelmezés van, az Erényöv titkos történetei, mítosz és valóság, a kiállítás címe, melyet a Semmelweis Ignác Orvostörténeti Múzeum hozott létre, az ő vándor kiállítása egy korábbi adásunkat, hogyha megkeresik az archívumban, a létrejöttével kapcsolatban sokat beszélgettünk Varga Benedekkel, tehát ez a kiállítás bemutatja azt, hogy a középkori keresztes lovagok szentföldi hadjáratra indulások előtt a legenda szerint asszonyaikra erényövet kötöttek, hogy biztosítsák hitvesi hűségüket, azonban a középkorból ennek se tárgyi, se ábrázolásbeli, se irodalmi nyoma nem található meg. Az első nyomok a 18. század közepén tűnnek föl, és a középkori barbárság példájaként említik az erényöveket. A 19. században jelennek aztán meg a tényleges tárgyak, valóban használható formában, újjá születve, a fiatalkori maszturbáció, illetőleg a nemi erőszak orvosilag javasolt ellenszereként. Kérdés akkor, hogy hogyan jött létre a középkori legenda, ennek a nyomába ered, ezt mutatja be a kiállítás. 2000 évnek a képi, szöveges és tárgyi emlékeit vonultatja föl. Különleges a kiállításnak az elrendezése, vándorkiállítás, ugyanazt az anyagot más és más helyeken egészen különböző formában mutatják be. Itt a sötét háttérből, a látványra koncentrálva, mint egy a látványnak az elemei kapnak helyet a tárgyak. Pécsen a Természettudományi Múzeumban tudós természetábrázolások. Hermann Ottótól a digitális fényképezésig címmel látható egy kiállítás az 1914-ben meghalt Hermann Ottóra visszaemlékező országszerte rendezett eseménysorozat részeként rendezték ezt a kiállítást, amelyben bemutatják a tudományos igényeket és művészi szempontokat egyesítő rajzait Hermann Ottónak és más kutatóknak, mint például Moesz Gusztávnak, aki mikológus volt, tehát a gombák voltak a szakterületei, Méhely Lajost, aki herpetológus volt, kígyók különösen nagy kedvencei voltak, Dadai Jenő, hidrobiológus, a vizek élővilágával foglalkozott, Madarász Gyula a madarakat rajzolta elsősorban, mint ornitológus, Loksa Imre pedig pókászkutató volt, de rajzai szintén gyönyörűek. Festőművész és grafikusként indult, és a természetábrázolás felé onnan fordult Csibi Mihály és Pál János. Tehát az ő műveiket és kortársaiknak az alkotásait lehet megnézni, mint egy 100 grafikát és festményt. Végül előzetesként a 30-án nyíló Tolnai 100, a 20. századi színésznő választásai című kiállításra hívom még fel a figyelmet, mely a Víg Színházban lesz majd látható, nem csak kiállítás, hanem egyúttal egy konferencia is lesz, melyen Tolnai Klári művészetéről és a korszaknak a színészetéről lesz szó. Maga a kiállítás Tolnai Klárinak életútjának elsősorban a Vígszínházi periódusára helyezi a hangsúlyt. Itt a társulatnak 1946-ig volt a tagja, 2 évre a Művészszínházhoz szerződött, majd 1948-49-ben ismét a Vígszínházban látjuk társigazgatóként. 50-től a Madách Színház vezető művésze lett, 1998-ban bekövetkezett haláláig. A kezdeti naiva szerepek után komolyabb feladatokat is kapott, játékossága, gazdag érzelemvilága, tragikus és modern hősnőknek a kiváló ábrázolójává tette. Több díjat, például 2-szer Kossuth díjat kapott, volt érdemes és kiváló művész is. Tehát róla emlékezik meg a Vígszínháznak az a kiállítása, amelyen portrét mutatják be és színházi tablóból válogattak. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő csütörtökön ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.